vezetőjét, a balkon szerkesztőjét, hogy tartsa meg az előadását az absztrakt expresszionizmus témakörében. Tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!
Már is kezdünk. Még egy utolsó kísérlet, és ha nagyon nem sikerül, akkor tényleg fájó szívvel lemondok erről a dologról. Inkább használjuk a YouTube saját keresőjét, mert azt hiszem, hogy az gyorsabb lesz. És Jackson Pollock név alatt lesz ez a dolog. És egy olyan művész által összevágott film, aki maga is képzőművész, egy fiatal olasz designer, fotós vágta össze ezt a filmet. Mindjárt megnézem itt a másikon, mert itt már javában megy. Reméljük, hogy ez az. Ha nem, akkor előre is elnézést kérek.
A fényekkel lehet valamit változtatni?
Egy pillanat. Mindjárt itt egy mozdulattal lejjebb tudjuk venni. Hát ez az őrítő a technikában. A másikon jóval gyorsabban lejött ez a dolog, de ott már egy párszor megnéztük. Addig is, amíg történik valami, addig én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Meg kell mondanom, hogy mindenkit váratlanul ért a múzeumban ennek az előadás sorozatnak ez a hatalmas sikere, hogy hétről hétre ilyen tömegek kíváncsiak erre a hát kvázi művészet történeti előadásra, ami olyan nagyon sok izgalmat azért nem ígér. De mégis az a reményünk, hogy ez az érdeklődés azt jelzi, hogy így a 21. század elején lassan eljutunk oda, hogy megértsük a 20. század művészetét, akár így visszatekintve ugye az elmúlt 100 évre. Most egy 50 évre fogunk visszatekinteni, az 50-es évek legelejével, a 40-es évek legvégével fogunk foglalkozni, és az absztrakt expresszionizmus lesz a témánk, amit hát kollégáimnak mondtam, hogyha 10-szer egymás után nyelv botlás nélkül ki tudom mondani, akkor fizetnek egy fagyit. Ezt felfüggesztem, mert sajnos nem indul ez a film. Talán majd a végén nagyon boldogok leszünk akkor, hogyha legalább akkor sikerül megnézni. Itt a képanyag látható, majd mindjárt meg is nyitom valamelyik bugyrot, hogy ne legyünk kép nélkül. Még egy kis türelmet, mert egy másik programmal szeretném ezt a dolgot társítani. Sajnos nem akarja nagyobbra venni itt, de minden esetre itt Jackson Pollockot látjuk akció közben. Remélem, hogy lesz ez a kép még nagyobb is. Tessék! Igen, a nagyító az egy jó megoldás, de teljes képernyőst szerettem volna, de így is jó valóban. Tehát egy olyan korszakról lesz szó, ami az előző előadáshoz képest egy elég nagy időbeli ugrást jelent. Ha jól tudom, akkor a kolléganőm Kürti Emese a múlt előad egy héttel ezelőtt a Bauhaus-szal, illetve az avantgárd, különféle avantgárd mozgalmakkal foglalkozott, a konstruktivizmussal és akár még a Málevics fekete négyzetéig is eljutottak, ha jól tudom, mint a festészetnek egyféle végpontjáig. Közben nagyon sok minden történt, és ráadásul egyik kontinensről most hirtelen a másikra fogunk átkerülni, Európából Amerikába tesszük át a vizsgálódásunk színhelyét. Ez pedig amiatt van, mert pontosan a 20. század közepén ugye a háború, a második világháború jelentett egy hatalmas törést mind a történelemben, mind pedig a művészet történetben is akár. Tehát ez a történelmi politikai változás azt eredményezte, hogy a korábban a modern művészet központja Párizs volt, most pedig New Yorkba kerül át a művészetnek a progresszív művészetnek a központja. A másik érdekes dolog, hogy nyilván Emese sokat beszélt a különféle kiáltványokról, manifestumokról, ami köré egy-egy társaság gyűlt, vagy csoportosult, és tehát ezeknek a manifestumoknak a jegyében, vagy az ebben foglaltaknak megfelelően próbálták ugye a művészi programjukat beteljesíteni az ide tartozó művészek. És a második világháború egy olyan változást is hozott, hogy mindezek a manifestumok, ezek a kiáltványok, vagy a különféle elképzelések kiüresedtek. Ugye a történelmi tapasztalat az volt, hogy a naív hit, vagy a lelkesedés, vagy a különféle zászlók alá csoportosulás nagyon veszélyes is lehet, vagy pedig hát az emberből olyan tulajdonságokat hozhat elő, vagy olyan dolgokra késztetheti tehát politikailag, például politikailag elkötelez magukat elkötelező embereket, ami a rossz oldalukat hozhatja elő, tehát hogy volt egy általános bizalmatlanság ezek iránt a nagy eszmék, vagy a nagy sorsfordító eszmék iránt. Ez a művészetre is jellemző volt, hogy ezek a ilyenfajta avantgárd csoportosulások egyszerűen megszűntek, tehát nem voltak ilyen szekértáborok, amik ezeket a gondolatokat tovább vitték volna. Kevés kivétellel, tehát éppen miatt a egységes stílusok, vagy műfajok, vagy mozgalmak lassacskán feloszlanak, tehát most azokról a fogalmakról, amikről beszélünk, ezek nem mondható, hogy nagyon egységesek lennének azok a művészi életművek, amik egy-egy fogalom alá sorolhatók, inkább nagyon is szerteágazók, és legfeljebb csak egy-egy általános jellemzőjük van, ami összeköti őket, ami miatt egy-egy fogalom alá összefoglalhatjuk őket. Tehát Amerikáról van szó. Az amerikai művészet egészen eddig, a pontig, mondhatjuk, hogy provinciális. Tehát a 19. századi különféle realista stílusokban dolgozó mesterektől nem nagyon jutnak tovább, tehát az avantgárd mozgalmak önmagukban nem kelnek ki Amerikában. Viszont van egy nagyon érdekes hatása az Európából való, hát az Európából menekülő művészeknek. Nagyon sok avantgárd csoportosulás, vagy avantgárd eszme kerül át a háborúk következtében Európából Amerikába, és így aztán az ott felbukkanó művészek mégiscsak tudják az európai művészetnek az eredményeit közvetíteni Amerikában. Az amerikai művészet egyenjogúvá válása a nevezetes Armory Show-val kezdődött 1913-ban. Ekkor mutatták be először a modern művészetet egyáltalán az Egyesült Államokban. Ez egy hatalmas kiállítás volt, ahol 500 európai képet utaztattak az Egyesült Államokban, bemutatták New Yorkban, és aztán vidéken is, és utána 200 kép maradt az Egyesült Államokban az európai modern művészet köréből, és gyakorlatilag ez az a bázis, amire azóta is épül épülnek az ottani múzeumok, vagy magángyűjtemények. A másik fontos dolog, hogy 1929-ben megnyílt a Museum of Modern Art, ami egy rendkívül haladó szellemiségű intézmény volt a korában, mégpedig amiatt, mert nem csak a képzőművészettel foglalkozott, hanem egyéb művészeti ágakkal is. Gyűjtötte a fotográfiát, a filmet, az építészetet és a dizájnt is. A másik fontos dolog a MoMA-val kapcsolatban, hogy egy új demokratikus művészet felfogást képviselt, ami azt jelentette, hogy a zárt elitista műgyűjtő köröktől eltérően egy demokratikus intézmény kívánt lenni, tehát minél szélesebb tömegek számára próbált programokat, illetve kiállításokat kínálni, és alapvetően deklarálta, hogy egy oktatási intézmény. Tehát a gyűjteményének az a célja, hogy az emberek valamit megtudhassanak a koruk művészetéről. Az alapító Alfred H. Barr volt, Barr 2 R-rel, És nagyon érdekes volt a felfogása a múzeumi gyűjtésről is. Azt mondta, hogy a múzeumnak az a szerepe, hogy mindig legyen a frontvonalban, tehát a művészet frontvonalában, de egy lépéssel hátrébb, vagyis mindig tartson lépést a fejleményekkel, de ne változtassa a múzeumot az újdonságok bazárává. Tehát ez azt jelenti, hogy egy nagyon szilárd értékítéletet kell egy múzeumnak képviselni, és tehát ehhez az értékrendszerhez viszonyítva kell az újdonságokat bemutatnia. 1952 volt az az évszám, amikor aztán azt lehet mondani, hogy az amerikai művészet, vagy az amerikai művészek önállóvá váltak. Ekkor rendezett a MoMA egy hatalmas kiállítást a New York, úgynevezett New York School-nak, akik hát részben fedi ez a fogalom az absztrakt expresszionistákat. Ekkor 15 amerikai művész műveit mutatják be, és gyakorlatilag innentől tekinthető ez a társaság befutottnak, vagy ennek az irányzat innentől tekinthető elismertnek. Tehát, mint említettem, ennek az absztrakt vonulatnak a képviselői nagyon eltérőek egymástól. Bizonyos szereplőket szokás más fogalmak alá is sorolni, tehát nem feltétlenül az absztrakt expresszionizmusba. Generációban is vannak bizonyos eltérések, ugyanakkor, ami közös bennük, és ez az expresszionizmus fogalmához fűződik, hogy egy hatalmas életerő, és ugyanakkor egy rendkívüli érzékenység van az ő művészetükben. A festészetről beszélünk, mint műfajról, valamennyien a festészet műfajában alkottak, illetve egyetlen szobrász volt, akit szoktak ehhez a társasághoz sorolni, egy David Smith nevű szobrász, de alapvetően festészeti meggondolásokról, vagy festészeti eredményekről van szó. Van egyfajta társadalmi küldetése is ennek az új irányzatnak, mégpedig éppen az, hogy az amerikai művészetnek a nagykorúságát bizonyítsa, és az amerikai életérzést fejezze ki valamilyen módon. Érdekes módon pont a lelki alkat szempontjából szokták két részre osztani ezt a társaságot. A New Yorkiakra azt szokták mondani, hogy ők neurotikusabbak, tehát a lelkileg érzékenyebbek, vagy hát borzoltabbak az idegeik. És van egy nyugati parti társaság, egy Kalifornia köré csoportosuló, illetve Houston környékén csoportosuló társaság. Ők valahogy nyitottabbak, nyugodtabbak, a természet iránt mutatnak mélyebb vonzódást, míg az előbbiek ugye a nagyvárosnak az életérzését fejezik ki valamilyen módon. Szokás még ezt a New Yorki társaságnak egyes részeit belvárosi vadaknak is hívni. Ide szokták sorolni Jackson Pollockot, Franz Kleint és Willem de Kooningot. A külvárosiak, a másik társaság, ők egy kicsit visszafogottabbak, elegánsabbak. Ide tartozik Mark Rothko és Clifford Steele. És van két vezéralak, akik hát elméletileg roppant felkészültek, és igazából ha lehet ilyet mondani, a filozófusai a mozgalomnak, ez pedig Bernett Newman, illetve Ad Reinhardt. Ők már sokkal kevésbé indulatosak vagy expresszívek, mint az előbbiek, mint Pollock, vagy Klein, vagy Kooning. Inkább már a festészet utáni abstrakciónak a jellegzetességeit mutatják. Az expresszionizmus mellett a másik előzménye ennek a mozgalomnak, keresek egy másik művészt, mert az jobb illusztráció lesz, az egyik legidősebb résztvevőről van itt szó, csak megpróbálom a másik programmal társítani megint csak. Hát próbálom a magam fapados módján, a teljes képernyőt azt hittem, hogy tudom, de tudom is, igen. Jó, innen megyünk akkor tovább. Tehát itt egy picit nagyobban látható. Ez Ersály Gorki nevű művésznek a portréja, és mindjárt átmegyek itt egy képére is, mert amiről most beszélek, ezt talán jól fogja ez a mű illusztrálni. Tehát az expresszionizmus az az egyik olyan korszak, ami azt hiszem most ebből a gyors művészet történeti áttekintésből kimaradt, mert hogy ez nem nincs benne valahogy az órarendben. Tehát a 20-as évek Németországához kötődik ez a kifejezés. Ezt a korszakot talán azért sokan ismerik, ugye a Blauer-Reiter csoport sorolható ide, Franz Marc és másoknak a művészete, illetve olyan nagyvárosi német művészek, akik a nagyvárosnak az elidegenedettségét erőszakos módon fejezték, vagy hát vad színekkel és vad formákkal fejezték ki, hát ez most így nagyon konyha nyelven volt összefoglalva. A másik előzménye az expresszionizmuson kívül ennek az irányzatnak a szürrealizmus. Ugye beszéltünk arról, hogy sok művész menekült az Egyesült Államokba, köztük nagyon sok szürrealista művész is, Max Ernst, vagy pedig Marcel Duchamp is ugye az Egyesült Államokba költözött át. De akár maga, akiről most beszélünk, Ersály Gorki is egy európai származású művész volt, aki Párizsban folytatott tanulmányokat, és utána jött aztán az Egyesült Államokba. A szürrealizmus pedig a tudat alatt létező tartalmakat igyekezett a felszínre hozni, egy kicsit a pszichoanalízis kialakulásával, vagy annak tanulságaival párhuzamosan. És ugye nagyon fontos fogalom az automatikus írás, a szürrealizmus, hogyha a szürrealizmusra gondolunk, ami azt mondja, vagy az a fogalom azt fedi, hogy a művész, vagy aki egy képet akar készíteni, a belső parancsnak engedelmeskedve egyszerűen azt fejezi ki, ami a legmélyebb belsőjéből fakad, és azt veti ugye papírra vagy vászonra. Tehát ez a két bázisa van tulajdonképpen az absztrakt expresszionizmusnak. Az absztrakció pedig azt jelenti, hogy ez az irányzat megszabadul a formai kötöttségektől, vagy a jeleknek a rabságából, és mindezt a belső tartalmat absztrakt formákon keresztül fogja kifejezni. Tehát, hogyha össze akarnánk foglalni, hogy erre az újonnan kialakuló irányzatra, ami mondom 52-ben fogalmazódott meg, hogy ez egyáltalán ez egy újfajta irányzat lehet, jellemző az, hogy a képen közvetlenül kifejeződnek a festő érzései vagy indulatai, a gesztus és az eredményeként megszületett ecsetvonás nem hordoz önmagán kívüli jelentést, csak magát, ezt a gesztust, és a képnek nincsen egyéb tartalma, mint maga az a folyamat, ahogy a kép létrejön. Tehát ezért szeretnék arra utalni, hogy ezek a festészet problémájához kötődő fogalmak vagy gondolatok, amik magán a vásznon belül, a képtéren belül zajlanak olyan események, amik hát művészeti novumot vagy valamilyen újdonságot jelentenek. Most visszatérnék megint Jackson Pollockra, és teszek egy utolsó kísérletet, hogy ezt a filmet megnézzük. Ha nem sikerül, akkor aztán többet nem kísérletezem. Jackson Pollockról azt kell tudni, hogy ennek az új irányzatnak nem mondanám, hogy vezető egyénisége, de a szimbóluma. ...1912-ben született, és nagyon hamar, 44 éves korában halt meg autóbaleset következtében, ami abszolút jellemző volt arra a módra, hogy ő élt. Tehát ez fatálisnak is mondható, hogy végül így zárult le mind az életműve, mind pedig az élete. remélem, hogy most segítenek rajtam a istenek, vagy nem tudom, a technika. És megtaláljuk azt a bizonyos filmet. Ez nem az, de ez is jó. Nézzük meg ezt. Itt legalább magát a figurát látni fogjuk, és már ez is sokat segít rajtunk. Kicsit lejjebb vegyem esetleg a... Ez Jackson Pollock bakancsa, amiben a képeit festette. Megpróbálom. Hát hangja nem sok van. Azt hiszem, hogy nehezen töltődik, vagy ki tudja. Igen? Bocsánat, nem akartam. Sajnos nem hallatszik a hangja a felvételnek, de arról beszél, hogy mi az ő újszerű felfogása a festménnyel vagy a képpel kapcsolatban, amit érdemes megfigyelni, hogy majd látjuk, hogy hogyan készül egy festmény, egy kép, ami abszolút feltűnő, hogy ugye a földre van fektetve a vászon, és úgy dolgozik felette, tehát nem festővásznon. Ez olajfesték, amit különféle kisebb ilyen kannákba, vagy kis pixisekbe tölt át. Csak egyszerűen csak halk.
Nem biztos.
Jó, nem baj. Hát és hát különféle eszközökkel áll neki a kép festésének, a legritkábban használ oly módon ecsetet, hogy a vásznat
érinteni
vele, hanem csurgatja a
festésének. But I have no fear of changes, of destroying the image. Because a painting has a life of its own, I try to let it live.
Az egykori szülőháza műterme most emlékház, és ott az a cipő megtekinthető, ami ilyen vastagon festékes ugye a munka során. Azt a törpét azt nem értem, az újabban állandóan ott van a YouTube-on. Tehát Jackson Pollockkal szeretnék egy kicsit foglalkozni, mert valóban ő az a művész, aki egy szemében jelképezi ezt az egész újszerű mozgalmat, vagy újszerű hozzáállást a festészethez, és aki így módon talán a legfontosabb ebből az egész társaságból. Megpróbálom egy icipicit fölnagyítani, bár szerencsére most láttuk azért ezen a filmen, hogy miről van szó. Nem hagyja magát. Jó, majd lesz még ennél jobb kép is. 1930-ban költözött New Yorkban, és Thomas Hart Benton tanítványa volt, akit igazából nem is érdemes megjegyezni, mert ő ehhez a realista vonulathoz tartozott, amiről az imént említést tettünk az amerikai festészetben. Viszont egy módon mégiscsak hatott Pollockra, mégpedig a férfias ivászat, ami bevonta a tanítványait is. És sajnos ennek az lett az eredménye, hogy Pollock is nagyon hamar az alkohol rabjává vált. Az alkohol, hát most kérdés, hogy miért hozzuk ezt az egész dolgot ide, vagy mi lehet a, miért fontos ez az ő művészi pályája szempontjából. Az alkohol ugye gátlásokat szabadít fel az emberekben, és ezektől a gátlásoktól megszabadulni kívánt tulajdonképpen ez az új fajta festészet, tehát az alkohol ennek az eszköze is volt többek között, hogy a tudatalattit felszabadítsa, és az ösztönöket a felszínre hozza valamilyen módon. Ugyanakkor pont az alkoholizmus miatt pszichoanalízisbe is járt, és úgy tehát közvetve így módon a jungi archetípusok is hatottak rá. 1938-ban már idegösszeroppanással ápolták. 42-ben viszont megnyílt az első sikeres kiállítása, és valójában néhány nő révén keveredett ki, ha nem is hosszú időre, de ebből az összezuhant állapotából. Megismerkedett egyrészt Lee Krasnerrel, aki később a felesége lett, aki ugyancsak egy New Yorki festőnő volt, és ő mutatta be az egész New Yorki művészvilágnak, és többek között Peggy Guggenheimnek. Peggy Guggenheim, aki ugye Velencében például építette egy nagyon szép kis magánmúzeumot, és hát kedvtelvel járt Európában, ugyancsak a háború előtt tért vissza Amerikába, és nyitott egy galériát, ami a korának művészetét kívánta bemutatni. Ugyanakkor felfigyelt rá a kor egyik legbefolyásosabb művészet kritikusa is, akit Clement Greenbergnek hívtak, és 44-ben már így jellemezte, hogy soha ilyen erőteljes festményt nem láttam még amerikai művésztől, amit ugye akkoriban Pollocktól látott. Feleségül vette Lee Krasnert, aztán egyre radikálisabb módon nyúlt a festészethez, illetve a témájához. Egy nagyon érdekes kép, ami felülről mutatja ezt az alkotó módszert, illetve az egyik festményét. Ezek korábbi festményei még a 30-as évek végéről, a 40-es évek elejéről. Lehet mondani, hogy ő is vonzódott a szürrealizmushoz, vagy az expresszív formákhoz egyáltalán. Itt még Picasso hatását is felfedezhetjük egy kicsit. Ezek viszont már egyre közelebb visznek a későbbi képeihez, amik ezt az önállósodást jelentették. Ez a Szemek című képe a 40-es évek végéről, ahol még egy-egy figuratív motivumot, egy-egy szemet felfedezhetünk ebben a hihetetlen kavalkádban, ami a képen van. És itt pedig már egy teljesen absztrakt mű, ami ezzel a bizonyos csorgatásos technikával készült, amit úgy hívunk, hogy dripping. Ez egy szakkifejezés az ő sajátos alkotó technikájára. Nem tudom, valaki tud esetleg egy magyar művészt említeni, akitől ilyen képeket ismerünk? Az 50-es évekből? Művészettörténészeknek nem szabad válaszolni, csak a laikus közönségnek. Kornis Dezsőnek vannak nagyon hasonló képei, amik ilyen csorgatott festékkel készültek. Tehát 1947-ben volt ez a fordulat, amikor a vásznat a földre terített, és azon kezdett dolgozni. Közvetlenül a dobozból, illetve az üvegből csorgatta a festéket, nem pepecselt semmiféle hát ilyen palettával, vagy ehhez hasonló dologgal, és egy ilyen felhigított festékkel dolgozott, ami viszonylag hosszú száradási időt eredményezett, illetve hát a másik jellemzője volt ezeknek a képeknek, hogy egy halatlanul vastag festékréteg rakódott rájuk egy idő után, tehát van egy térbeliségük is, szinte domborműszerűek. Rengeteg fénykép, illetve film készült, ami a módszerét megörökítette, az a YouTube-on látható kis rövid részlet is egy ilyen filmből való. Volt egy német fényképész, akit Hans Namutnak hívtak, ő nagyon intenzív kapcsolatban volt vele, és rengeteg felvételt készített róla. Ezeken a filmeken, illetve fotókon is látszik, hogy az a módszer, ahogy ő a képet létrehozta, az valójában nagyon, nagyon eltér a hagyományos festésmódtól, ugye, amikor a művész áll a vászonnal szemben, és gyakorlatilag csak a kezével tesz mozdulatokat. Ő szinte körbe táncolta a vásznat, minden irányból megközelítette, és minden irányból mintegy támadta ezt a felületet. Kicsit inkább egy ilyen rituális tánchoz, vagy valamilyen ilyen törzsi tánchoz lehetne hasonlítani. És ez nem véletlen, mert az indiánoknak egyrészt a kép, homokképek alkotásának technikája is nagyon foglalkoztatta. Másrészt egyáltalán ez a rituálé, ahogy ugye mondjuk egy sámán vagy egy indián, hogy is hívják ezeket a milyen ember, a nem javas ember, de tehát varázs. Igen, hát indiánoknál nem sámánnak hívják, de mindegy, tehát hogy ugye a gyógyító ember, aki transzba kerül, és valamilyen olyan emelkedett lelki állapotba kerül, amikor képes arra, hogy a misztikumot, vagy az embernek hát a belső tartalmait közvetítse. Gyerekkorában láthatott is ilyen törzsi rituálékat, mert Arizonában nevelkedett, és voltak még olyan törzsek, akik akkoriban hát ilyesmit csináltak. A másik dolog, hogy ezek a képek, ezek az újfajta képek valójában magukba akarják vonzani a nézőt, tehát egy olyan térélményt kívánnak nyújtani, ami a mélységérzetét kelti föl a szemlélőben, ezt majd más művészeknél is látni fogjuk. És a harmadik dolog, amit még kiemelnék ezzel kapcsolatban, hogy bár improvizatívnak tűnik egy ilyen kép, de mégis hallatlan koncentráció kell ahhoz, hogy azok a mozdulatok, azok a vonalak, az a struktúra jöjjön létre azon a képen, amit a művész, hát ha előzetesen nem is elképzel, de ami ugye a belsejéből fakad. Hogyha visszagondolunk egy kicsit erre a felvételre, látszik, hogy folyamatosan interakcióban van azzal a képfelülettel, amin dolgozik, mindig ellenőrzi, és ahhoz képest egészíti ki, vagy ahhoz képest ad további elemeket a képnek, tehát mindig folyamatosan készül a kép egészen minden irányból. Tehát egy hallatlan koncentrációt igényel egy ilyen képnek a létrehozása a művész részéről. A védjegyévé vált tulajdonképpen ez a nagyon sűrű festékháló, amit itt ezen a képen is láthatunk. A vászon minden négyzetcentiméterét beborítják ezek a csorgatott festéknyomok. Mint említettem, szinte domborműszerű lesz a végeredmény. És hát nem kis részt tudva, hogy ugye milyen lelkiállapotban készültek ezek a képek, nagyon sokszor szokás úgy interpretálni a képeket, hogy a saját kétségbeesését vagy neurotikus látomásait is kifejezték ezek a képek. Minden esetre a tudattalant hozta valahogy a felszínre ezekkel a képekkel. Tehát nagyon érdekes, hogy az ösztönösség és a formaérzék egyszerre van jelen ezekben a képekben, tehát van egy hallatlan indulati tartalma, egy ereje a képeknek, ugyanakkor van egy nagyon erős kontroll, ami meghatározza, hogy egyáltalán hova mi kerülhet a képen belül. Volt még egy érdekes jellegzetessége a képeinek, ami megint csak a tanulmányaira vagy az előzményekre kell visszautalni, hogy hatalmas méretű vásznakat kezdett használni egy idő után. Itt lehet Picasso-ra is gondolni, ugye akár a Guernicára, ami az egyik hát forrása lehetett, vagy egyik olyan előkép, amire tisztelettel tekintett. De volt még egy érdekes forrás az absztrakt expresszionizmusban, mégpedig a mexikói falképfestészet, ugye, ahol hatalmas méretek voltak, és ezeknek a monumentalitása erőteljes hatást gyakorolt ezekre a művészekre is. Összefoglalva elmondhatjuk róla, hogy a nagy közönség számára mind a mai napig Jackson Pollock szimbolizálja a modern festészetet, vagy a modern amerikai festészetet. Nagyon sokan érthetetlennek találják, de ugyanakkor hallatlan izgalmasnak. Tehát, hogy ezt a képekből áradó energiát, vagy nyers erőt, ezt a legtöbb néző képes átérezni a maga módján. Az utolsó önálló tálata 1954-ben volt, akkor már nagyon súlyos alkoholista volt, és hamarosan teljesen fel is hagyott a festéssel. Volt egy fiatal barátnője, akivel hát találkozgatott, illetve hát különféle helyekre elutaztak együtt, és egy fiatal festő növendékről volt szó egyébként, és az utolsó végzetes útjuk is együtt, tehát az utolsó végzetes útra is együtt indultak el. Egy autóbaleset érte őket menet közben, Pollock vezetett, a nő életben maradt, ő viszont olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy meghalt. Tehát tényleg szinte törvényszerűen meg volt írva a végzete. És még akkor a végén mutatnék néhány jellegzetes Pollock festményt. Itt van ugye néhány olyan motívum, ami elválik ebből a sűrű festék masszából, és valamiféle ritmust vagy szerkezetet ad a képnek. Úgyhogy ennek mindjárt van is címe, ez a Cölöpök címet viseli, és ez pedig azért érdekes, mert ez az egyik legutolsó festménye, ahol szinte, mintha egy ilyen új tér felfogás nyílna meg. Ugye ekkoriban Európában kísérleteznek festők azzal, például Lucio Fontana, hogy a vásznat meghasítva a vászon mögötti térre hívja föl a figyelmet, vagy egyáltalán arra, hogy a vászon az nem egy síkbeli dolog, hanem egy mögöttes teret feltételez. Itt is, mintha valami ilyesmiről lenne szó, ugye a fehérrel körbefestett fekete rés, az egy ilyen mögöttes teret sejtett. És azt hiszem, hogy itt nagyjából a végére is értünk. Ezt talán nem néztük, ez egy korai festménye, ahol még nagyon erősen érződik ez a Picasso-s hatás. Ez egy grafika volt. Ja igen, még ezeket érdemes megnézni. Ez erről a festményről, ami így az 50-es évek legelején készült, ennek különféle részletfelvételei, ahol így közelebbről nagyon jól látszanak ezek a festék csöppök, illetve folyatások a kép felszínén. Én azt hiszem, hogy nagyjából körbeértünk. A következő művész egyéniség, aki ugyancsak rányomta bélyegét erre az irányzatra, az Willem de Kooning. A neve azért ilyen furcsa, mert holland származású. Rotterdamban született. És nagyon kalandos úton módon került az Egyesült Államokba matróz, illetve azt hiszem, hogy hajópincér, vagy mi az ördög volt, tehát végig dolgozta a hajóutat, és valahogy úgy sikerült neki eljutni az Egyesült Államokba. Őre szokták azt mondani, hogy ha felütünk egy művészeti albumot, és van benne egy Kooning kép, az biztos, hogy föl lehet ismerni. Na most ez pont nem egy olyan kép, ami egy jellegzetes Kooning lenne, de ha mondjuk átmegyünk a következőre, ez már biztos, hogy mindenkinek ismerős valamelyik albumból. Az egyik fő, vagy szinte kizárólagos motivuma a nő, a női alak, és másfelől ez a jellegzetes stílus is csak az övé, ez a nagyon lendületes módon megfestett vonalhálókból kialakított képszerkezet, ami a legtöbb képére jellemző a továbbiakban is. 1904-ben született, a 20-as években a Rotterdami Akadémián tanult, ahol Mondriánnal is megismerkedett, és 26-ban került az Egyesült Államokba, mint mondtam, ilyen félig-meddig potyautasként. Eleinte szobafestőként és dekoratőrként dolgozott, és 1929-ben ismerkedett meg az első olyan művésszel, aki valójában bevezette őt az akkori művészeti életbe. És ez a művész pedig Ersály Gorki volt, akiről majd a továbbiakban lesz szó. A 30-as, 40-es években a háború alatt szinte a túlélésért küzd. Őt is egy nő menti meg, egy műkritikus megy hozzá feleségül, aki elkezdi őt menedzselni és jobb társaságokba bevezetni. Elaine Friednek hívják ezt a hölgyet. Az első komoly sikere a Velencei Biennáléhoz fűződik. 1950-ben itt mutatja be ennek a bizonyos nősorozatnak a különféle darabjait. Ő tulajdonképpen elutasítja az absztrakciót, tehát nem jut el addig, vagy nem akar eljutni addig, mint a társai. Expresszív, nagyon is expresszív stílusa van, de nem absztraháló, tehát, illetve nem absztrakt, amit alkot. Ez már egy késői mű, úgyhogy majd mindjárt visszamegyünk egy ilyen jellegzetesebb műhöz. 1956-ban a Sydney Janis Gallery mutatja be 6 nő alakot bemutató festményét, ami valójában szenzáció a kor New Yorkjában, tehát az 50-es velencei bemutató az európai elismertséget hozza meg számára, az 56-os magángalériás bemutató pedig a New Yorki, az amerikai elismertséget. Jackson Pollockkal nyíltan rivalizál. Pollock halála után a életben maradt hölgyel kezd flörtölni, és ugyancsak alkohol problémákkal küzd a nagy riválishoz hasonlóan. Műveiről összefoglalva azt mondhatjuk el, hogy ezek a nőalakok, amiket ábrázol, idolszerűek, de másfelől démoniak, ijesztőek, megint csak az érzelmi vagy lelki világot tükrözik, tehát a nőalakhoz viszonyuló művésznek a belső világát tükrözik. Valójában nem lehet semmilyen stílus kategóriába beszorítani, bár az absztrakt expresszionizmus a kapcsolatban szokták őt is tárgyalni. A formák és a gesztusok bámulatra méltó gazdagsága jellemzi, eleven zabolátlan, de ugyanolyan komoly kompozíciós fegyelem jellemzi, mint Jackson Pollockot is. Két alapvető témája van, az egyik ez a nő alak, a másik pedig a táj. Az absztrakció és a tárgyiasság között csak ingadozik, de sosem jut el az absztrakcióig. 1962-ben kapja meg végül az amerikai állampolgárságot, és 1968-ban visszatér Hollandiába, ahol retrospektív kiállítást rendez neki a Stedelijk Múzeum, majd ugyanezt bemutatja a Tate Gallery és a MoMA is. A 70-es évektől szellemi és fizikai leépülés jellemzi, és kései képeit nem feltétlenül ő festette. Nagyon későn, ahhoz képest, hogy milyen állapotba került, nagyon hamar, csak 1997-ben halt meg. És most itt körbeértünk, ez egy korai műve. Tehát ő a másik nagyon enigmatikus, nagyon jól ismert alakja az absztrakt expresszionizmusnak. És most pedig egy kicsit idősebb előképről lesz szó, akit már emlegettünk, Ersály Gorkiról. amint mondtuk, ő az, aki valójában egy átmenetet képvisel a szürrealizmus és az absztrakt expresszionizmus között. 1905-ben született Örményország törökök lakta vidékén. Apja 1908-ban Amerikába költözött, hogy ne sorozzák be a török hadseregbe, anyja pedig az első világháború idején menekül el. Oroszországban hal meg. Nővéreivel felszállnak egy hajóra, hogy megkeressék az apjukat az Egyesült Államokban, és ez csodálatos módon sikerül is, vagyis meglelik. 1926-tól New Yorkban él. Eredeti neve nem Gorki, hanem Maxim Gorki tiszteletére vette fel ezt a nevet. Ezt ne kérjék, hogy az eredeti nevét kiejtsem, számomra kiejthetetlen. Elhatározta, hogy művész lesz, és úgy is akart kinézni, mint egy művész. Ugyanakkor tekintetéből a hadijárvák szomorúsága áradt. Ez egy korabeli jellemzés Erszáj Gorkival kapcsolatban. 1929-ben összebarátkozik Willem de Kooninggal. Ugyanakkor jellemző rá, hogy folyamatosan szerepet játszik, nem csak az életben, hanem a művészetben is. Eleinte Cézánt követi, később a kubizmus hat rá, legvégül pedig Picasso formavilágát kezdi használni. A 30-as évek közepére alakul ki önálló, lendületes stílusa, amire azt szokták mondani, hogy Amerikában nagyon elismert az ő művészete, de az európai felfedezése még várat magára. Szürrealista utánérzések figyelhetők meg a képeiben, egyfajta ilyen biomorf formákban teljesednek ki a festményei, biomorf abstrakció jellemzi. Kései képein eltekint már ezektől a szimbolikus elemektől, kötetlenül alkalmazza a formákat és a színeket. Amit még el szoktak vele kapcsolatban mondani, hogy egy nagyon kifinomult színvilág jellemzi az összes többi amerikai művészhez, tehát a kortársaihoz képest, amire azt szokták mondani, hogy egy ilyen európai hangulatú, európai ízléshez igazodó, nagyon szép színharmóniákat megalkotó festészet. 1944-ben összeismerkedik a szürrealisták emigráns csoportjával, és szoros barátságba kerül André Bretonnal. 1946-ban egy műtermi tűzben megsemmisül az összes festménye. Rákbeteg lesz, aztán súlyos autóbalesetet szenved, eltörik a nyaka és lebénul a karja. 1948. július 21-én öngyilkosságot követel. Azt írja egy farost lemezre, hogy Isten veletek, szeretteim. Itt van még egy Erszáj Gorki festmény, és még egyszer ő búcsúzóul. A következő témánk, művészünk Franz Klein. Itt látható maga a művész. Ő az akciófestészet második generációjához sorolható, tehát egy kicsit fiatalabb az előbb említett művészeknél. Aki látott egy Franz Klein képet életében, az összes többit is felismeri. Nagyméretű fekete-fehér képeket, festményeket festett, melyekre jellemző, hogy különféle térstruktúrák alakulnak ki erőteljes ecsetvonásokból, fekete ecsetnyomokból, vagy ilyen erővonalakból, és tulajdonképpen ezeket a motivumokat variálja valamennyi festményén. Egy párat megmutatok, és aztán visszajövünk ide az elejére. Nagyon barátságos, szimpatikus egyéniség, New York belvárosában éli az életét, és nagyon sok jó barátja van itt. A Beat nemzedék tagjai közül például Jack Kerouac nagyon közeli barátja. Szülei német bevándorlók, azért ez a németes név. 1931-ben New Yorkból Bostonba költözik, majd egy időre Angliába utazik. Szeretne brit állampolgár lenni, de végül visszatér Amerikába. Viszont visz egy angol balettáncos nőt magával, akit feleségül vesz. New Yorkban eleinte a konzervatív művészeti körök találják meg, de aztán megismerkedik ő is de Kooninggal, és így bekerül ebbe a másik fajta társaságba. De Kooning ismerteti meg a vetítéses módszerrel. A vetítéses módszer pedig nem más, mint hogy kisebb rajzokat, skicceket diavetítő segítséggel kivetítenek nagy méretben, és ez alapján festik meg a képeket. Korai képei még nem absztraktak, de aztán ő is a teljes absztrakció mellett dönt, amivel egy ideje már kísérletezik. Ő maga nem beteg, viszont felesége depressziós és skizofrén. 1948-ban, mikor kórházba kerül a felesége, akkor szabadul fel tulajdonképpen az alól a lelki teher alól, ami ezzel a beteg asszonynak az ápolásával jár, ugye, aki a balettáncos. 1950-ben nyílik meg az első önálló kiállítása, ahol csupa ehhez hasonló új stílusú képet mutat be. Kalligrafikus, fekete-fehér képeket fest, szerepel a Whitney éves tárlatain, a MoMA 1955-ös amerikai festőket bemutató kiállításán, vagy az 57-es San Paolo-i Biennálén is. A képeiről, hogyha valamilyen közelebbit akarunk mondani, ez például a New York című kép. Hogyha az ember sokáig nézi, akkor valóban olyan motivumokat, vagy olyan erővonalakat fedezhet fel a képeken, amik bizonyos hát természeti, vagy pedig mesterséges formákra emlékeztetnek. Itt például ugye a Golden Gate hídnak a San Francisco-ban van, milyen híd van New Yorkban? Brooklyn hídnak a pillérjeit látjuk a bal oldalon, vagy hát egy bármilyen feszített hídnak a hídszerkezetét. Ha jól emlékszem, ez a Chief, vagyis Chief főnök című kép, ezt nem tudnám megmondani, hogy miért pont ezt a címet kapta, de van olyan képe, amihez például az ötletet egy áramvonalas mozdonyból vetítette. Egyáltalán az erő, az energia, a mozgás az a fogalom, ami legelőször az ő képeivel kapcsolatban eszünkbe juthat. Ugye ő hagyományosan ecsettel festi a képeit, és az energiáit így módon a vonalba adja bele a kép felületén. A festés folyamatát ő szituációnak nevezi. Az első ecset vonásokat megtéve azt mondja, hogy egy festési szituációnak az az első mozzanata, amikor az első vonalat meghúzzuk a vásznon. Festés közben az elméjét megtisztítva ebből a szituációból totális támadást intéz a vászon ellen. Amint mondtam, erőteljes gesztusok jellemzik, energia csomópontokból kitörő széles erőkötegeket ábrázol. Oly módon is uralja a festészetet, vagy a festészet folyamatát, hogy redukálja a színvilágát, csak a feketével és a fehérrel fest. Tulajdonképpen ezek hatalmas jelek, még ha nem is tudjuk alapvetően megfejteni, hogy minek a jelei. Városképekre, hidakra, mint mondtam, közlekedési eszközökre, vagy bármi olyasmire utalhatnak, ami ezt az energiát magába sűríti. Valami fajta archaikus kifejező erő jellemzi. A legkésőbbi művein azért feladja ezt a nagyon szigorú fekete-fehér színvilágot, és már kék-vörös és zöld színeket is használ, de ilyen képet most nem hoztam. Tehát ő volt Franz Klein. Most pedig áttérünk Clifford Steele-re. Elnézést, hogy ez egy kicsit talán iskolás ez a így módon felépített előadás, de PowerPoint prezentációban nem vagyok túl jó, úgyhogy csak így a folderekből húzkodom elő a képeket. Tehát ő Clifford Steele, aki ugyancsak az absztrakt expresszionisták első nemzedékének az egyik tagja, viszont nem New Yorkhoz kötődik, vagy kevésbé kötődik New Yorkhoz, mint a többiek. Tudnélik, Kanadában született 1904-ben. 1925-ben költözött New Yorkba, egy ideig a egyik washingtoni egyetemen tanított, majd 41-től Kaliforniában élt, tehát ő a nyugati parti absztrakt expresszionistákhoz tartozik. Itt látható egy nagyon jellegzetes kép az ő életművéből. Monokrom absztrakt munkákat készít, amik sokkal kevésbé expresszívek, mint az eddig bemutatott képek, inkább a színfelületeknek a viszonyai érdeklik, és itt hoz olyan festészeti újdonságokat, amik talán a többiekre nem is annyira jellemzők. Az előadást azzal akartam egyébként kezdeni, hogy hát mélységesen sajnálom, hogy ezeket a képeket csak így vetítve, rossz fényviszonyok mellett, és hát hogy mondjam, így lebutítva élvezhetjük. Ugye azért van a múzeum, hogy a műveket lehetőleg eredetiben lássuk, viszont pont ez az a kör, akinek gyakorlatilag Magyarországon sehol nem látható, sehol egyetlen eredeti műve sem. Tehát mégiscsak kénytelenek vagyunk ehhez a technikai bemutatóhoz folyamodni, viszont ha lehet ilyet mondani, ennek az egésznek, amit most csinálunk, semmi értelme. Tehát valaminek a távoli, tehát hogyha a platonizmussal valaki foglalkozott, tehát van valami, aminek mi csak valami nagyon távoli képét vagy lenyomatát látjuk. Az a tárgy, aminek előttünk kéne állni, az mérhetetlenül gazdagabb, szebb és érdekesebb, mint ami mondjuk itt ezen a vásznon látható. És még ha itt vannak is elképzeléseink, hogy milyen lehet egy ilyen eredeti kép, majd jön Mark Rothko, ahol aztán fogalmunk sem lesz, hogy valójában milyen egy igazi Mark Rothko festmény, és hát ezért utólag is elnézést, de hát kénytelenek vagyunk valahogy így megismerkedni mégiscsak, vagy legalább felkelteni magunkban a vágyat, hogy valaha egyszer lássunk egy valódi absztrakt expresszionista képet. Hát visszatérve Clifford Steele-re, az ő képeire az jellemző, hogy nagyon nagy egybefüggő színfelületeket fest, és ezekhez képest jelenít meg más színnel olyan kisebb színfelületeket, amik így a hasadásnak vagy egy résnek a képzetét keltik a nagyobb felülethez képest. És gyakorlatilag ezt variálja a képein, tehát szinte mindegyik Clifford Steele kép ezzel a dologgal kísérletezik. Nagyon sokszor ugye ez a fekete, vagy egy ilyen nagyon sötét árnyalat, amihez képest ez a játékszín és formajáték megjelenik, de itt például egy vörös kép van, és hát ugye itt ezen a portrén is ez a motívum van kiemelve, ez a hasadék, ami egyfajta térbeliséget ad a képeinek. Ugyan tartotta a kapcsolatot a New York-i művészvilággal, de nagyon erősen kritizálta is őket. A 40-es évek végén halatlan népszerűségre tett szert Kaliforniában, kiállított ő is a MoMA különféle kiállításain, de később visszautasította, hogy Rothkóval, Kleinnal, de Kooninggal vegyék egy kalap alá. Tehát ő úgy gondolta, hogy az ő művészete egy teljesen más eszmevilágot képvisel, mint a többieké. ugye beszéltünk erről a tipikus képszerkezetről, még annyit, hogy ez a hasadék, vagy ez a más színű rés, és a nagy felület az ő elképzelései szerint, ez adja a képnek a feszültségét, a kettőnek az ellentéte, tehát ennek a sötét színfoltnak és ezeknek a kisebb színfoltoknak az ellentéte. És de hát sokkal kevésbé drámai a végeredmény, mint amit a többi akciófestőtől vagy gesztusfestőtől megszokhattunk. Ugyanakkor a festék rétegek, tehát maga, ahogy megvan festve a kép, az nagyon is eleven és szép, és hát itt megint azt kell mondanom, hogy ebből aztán semmit nem látunk. És témája ugyanúgy, mint ahogy a többi művészé, maga a festés folyamata. Beképzelt és öntelt, ami a saját művészetét illeti. Ad Reinhardtot például az 1959-es katalógusában megjelentett szövege arra készteti, hogy egy borzasztóan durva választ írjon neki, amiben hát elmondja, hogy talán mégsem ő a század zsenie. 1961-ben Marylandbe költözik, aztán 65-ben engedményt tesz, és mégis hajlandó az absztrakt expresszionisták kiállításán szerepelni a Los Angeles-i múzeumban, és 1980-ban hunyt el. Hát ő volt az egyik komolyabb elméleti megalapozottságot felmutató művész a témánk művészei közül. Következő művész, akiről beszélünk, Mark Rothko. ...1903-ban született Dvinszkben, Oroszországban, Markus Rotkovics néven. Apja zsidó gyógyszerész volt, és 1910-ben emigráltak az Egyesült Államokba, illetve csak az apa, és a család pedig 13-ban követte. Az apa meghalt, és ezek után a család nagyon sokat nélkülözött. 21-ben beiratkozott a Yale Egyetemre, és 24-től pedig művészetet tanult New Yorkban. 1933-ban nyíltak első kiállításai, megismerkedik Jackson Pollockkal, Kooninggal, Ersály Gorkival. 38-tól amerikai állampolgár, ekkor változtatja meg a nevét. 1946-ban tartja első jelentős kiállítását, ugyancsak Peggy Guggenheimnél, akinek a körébe tartozott. A Whitney vásárolt képeket tőle, és mikor Peggy Guggenheim 46-ban bezárja a galériáját, egy másik hölgy, Betty Parsons, akinek ugyancsak galériája van, veszi át tőle ezeket a problémás művészeket, Rothkót, Pollockot és Clifford Steele-t is. 1946 nyarán találkozik Clifford Steele műveivel, és erőteljes hatást gyakorol rá ez a úgynevezett nyugati parti érzés, vagy nyugati parti kicsit másfajta felfogás, mint a New Yorki vadaké. És 47-től festi azokat a képeket, amik tipikusan Rothko műveknek mondhatók, vagyis lebegő színfoltokkal megfestett absztrakt képeket hoz létre. Ez egy a Tét Modernben egy Rothko teremnek a képe, ami talán ezt a hangulatot képes érzékeltetni. Ugye egyrészt a méretek miatt hoztam ezt a képet, másrészt pedig valóban azért, hogy ne csak ezeket az apró kis reprókat nézzük, hanem próbáljuk elképzelni, hogy egy kiállítótermi szituációban hogy nézhetnek ki ezek a művek. Tehát a teret igyekeznek a Rothko képek érzékeltetni. Ez egy műtermében készült felvétel. Itt is látszanak a hatalmas méretek. Itt megállunk, talán ez egy jó példa lesz. Tehát ezek a színfoltok, amik ilyen nagyon puha, nagyon elfolyó körvonalakat alkotnak, ezek egy ilyen lebegő érzést keltenek a nézőben, ami ugye az a mögötte levő szín valamilyen módon előtüremkedik a színfolt alól, és egy ilyen mélységérzetet ad a képeknek, és ezt egy ilyen transzcendens hangulat létrehozására használja fel a festő. A alapélménye, csak úgy, mint Clifford Steele-nek, a végtelenbe nyúló táj és a fölötte elterülő ködfátyol. A visszaemlékezéseiben ezt le is írja, hogy volt egy ilyen élménye, hogy egy valamilyen magasabb helyről látott egy ilyen hatalmas síktájat, ami fölött egy ilyen ködfelhő lebegett, és hogy ez egy nagyon erős metafizikus hatást tett rá. Valamiféle transzcendens élményt próbál közvetíteni a képeivel. A fény metafizikus tulajdonságaira igyekszik építeni, és hát egyes értelmezések szerint nem kis részben a zsidó misztikára támaszkodva egy mögöttes Istent próbál ezekkel a képekkel megmutatni vagy sejtetni. Nagyon jóban van a Museum of Modern Art igazgatójával, de mégis nehezen kerül be a gyűjteménybe. Tanít, de mivel egy nagyon nehézkes és neurózisra hajlamos ember, nem kap munkát egy idő után. A Whitney Museumra azt mondja, hogy ez nem más, mint egy ócskavas kereskedés. Bernett Newman-nel összeveszik, és Pollockot is alaposan megsérti. Az 50-es években ennek ellenére több fontos kiállítása is nyílik, és elismert művésszé válik. 1958-ban ő állít ki a Velencei Biennálén, ugyanakkor neurotikus és depressziós, és ő is súlyos alkoholista. Vásznainak megalkotásához szinte emberfeletti érzelmi erőfeszítésekre van szüksége. Azt írja, hogy az alapvető emberi érzelmek kifejezése foglalkoztat. A tragédia, az extázis, a végzet. A tény, hogy olyan sok ember kiborul és sírva fakad, amikor szembesül a képeimmel, azt bizonyítja, hogy képes vagyok feléig kommunikálni ezeket az emóciókat. Nagy teljesítményű lámpák mellett festi a képeit, de a kiállításokon halvány derengő fényben állítja ki őket, és így aztán ezek a színfoltok valóban szinte lebegnek a megfoghatatlan térben. Amikor megjelenik a 60-as évek, 50-es évek legvégén, a 60-as évek elején a pop art, hihetetlen elkeseredéssel és düvel tölti el. 68-ban megbetegszik és visszavonul műtermébe. Utolsó képei komor fekete kompozíciók szürke alapon. Alkoholista és drogozik is, 70-ben öngyilkosságot követel, felvágja az ereit és elvérzik. Megnézem, hogy mennyi idő van még, bár ez egy nagyon szép zárszó lenne, de van még 10 percünk, akkor egy kicsit vidámabb vizekre elvezünk, legalábbis remélem. A következő művész Bernett Newman lesz. Igen, ő már sokkal vidámabban tekint ránk erről a portréról, feleségével, akivel boldog házasságban éltek. Ő az a művész, akinek a munkássága már egy átvezet minket egy későbbi fogalomhoz, mégpedig a color field paintinghez, színmezőfestészet magyarra fordítva. Tehát azt szokták mondani, hogy ő már a mindkét irányzathoz köthető, ugyanakkor egy idős az imént említett művészekkel, 1905-ben született, lengyel zsidó család tagjaként. Az apjának ruhagyára volt, ezért a többiek, az összes többivel ellentétben ők nagyon jól éltek, ugyanakkor mégis úgy döntött, hogy nem veszi át ezt a jól prosperáló családi üzletágat, hanem inkább művésznek áll, és művészetet kezdett tanulni. Sőt, 1937-ben ezt az egész családi vállalkozást felszámolja. A 40-es évek elején a botanika, az ornitológia, geológia érdekli. Az esztétika az a művésznek, ami az ornitológia a madárnak, mondja. Tehát tulajdonképpen a művésznek nincs szüksége esztétikai tanulmányokra, hanem ami belülről fakad, azt kell megvalósítania, az egy másik szakma, aki ezt a dolgot magyarázza. Az új stílusára az jellemző, hogy ez éppen az a mű, amivel ez az új korszak elkezdődött, aminek az a címe, hogy Egység, 1948-ból való, sötét-vörös vásznon egy narancsszínű vonal fut középen, és tulajdonképpen ennyi az egész kép. 1950-ben nyílik első önálló kiállítása, látszólag üres vásznakat állít ki, vagy hát nagyon minimális dolog történik csak ezeken a vásznakon. Ezzel aztán nagyon heves reakciókat is kelt a közönség körében. 51-ben egy hasonló kiállítást rendez, ahol ugyanilyen hatást kelt. Egyedül Clement Greenberg, akit már Jackson Pollockkal kapcsolatban emlegettünk, fedezi fel, vagy véli úgy, hogy ez a művészet, ez nagyon is, hát hogy mondjam, sok újdonságot hoz, és hogy elismerésre méltó. A rossz nyelvek szerint Clement Greenberg azt is gondolhatta, hogyha valami ennyire heves ellenállást vált ki, akkor abban biztos, hogy van valami. Tehát jobb, hogyha amellett tesszük le a voksot. Úgy véli, hogy az abstrakciónak nincs köze a geometriához. A művészetnek ugyan legyen absztrakt a forma nyelve, ugyanakkor a dinamikájában fejeződjön ki egy rituális akarat, célja pedig nem más, mint a látomás és a megvilágosodás. A filozófiája az, hogy az ismertre és a láthatóra nem a szépnek, hanem a magasztosnak és láthatónak kell utalnia. A mű egyfajta ideát hordoz, amit elsősorban a szín révén fejez ki. A szemlélőtől pedig elvárja, hogy teljesen adja át magát annak az élménynek, amit a kép közvetít, és az a bizonyos motivum, ami ott az ő szemében ennek eszköze, vagy egy nagyon fontos eleme, ez a bizonyos függőleges vonal, amit ő cipnek hív, ugye a cipzár kifejezés is ebből származik. Ez egy ilyen hasadék, egy rés, amin keresztül valamilyen mögöttes tartalom megnyílik. Ez a végtelennek egy darabja az ő felfogása szerint. 1958-ban ő is kiállít a MoMA-ban, sőt, retrospektív kiállítást rendeznek neki. Aztán 66-ban a Guggenheim Múzeumban mutatják be egy hatalmas kiállítását, és 70-ben hal meg. A minimál árt előfutárának is szokás tekinteni. És végül az utolsó művész, Ad Reinhardt. Még van 5 percünk. Akit szokás fekete szerzetesnek is hívni. Ő ugyancsak a minimál árt felé vezető úton az egyik állomás. 13-ban született New Yorkban, 31-től tanult a Columbia Egyetemen, és az absztrakt művészek csoportjába került ő is, és 46-ban ugye Peggy Guggenheimet követő Betty Parsonsnál nyílt neki is kiállítása. 1953-tól kezdi ezeket a monokrom vásznakat festeni, ahol hát nagyon nehéz látni, azt hiszem, de ugye nagyon kicsit eltérő színárnyalatokkal dolgozik, és ezekből alakulnak ki aztán ilyen mindenféle geometrikus formák, mint például ezen a képen. Később, hát ezt aztán végképp nem lehet látni, később szinte teljesen fekete képeket festett. Most itt azt kell elképzelni, hogy ez egy sötét szürke kép, ahol a szürkének vagy a feketének különféle árnyalataival van megfestve középen egy más színű sáv, illetve keresztalakban alatta egy másik színsáv. Ugye ezt szokták szimbolikusan is értelmezni, de ő maga elutasított mindenféle olyan asszociációt, ami ne talán a kereszténységre vagy a kereszt formájára utalt volna. Azt mondta, hogy ezek a képek olyanok, az első olyan képek, amiket nem lehet félreérteni. Tehát nem lehet semmiféle olyan tartalmat belegondolni, ami nincs benne. Azt mondja, hogy a művészet az művészet, és minden más más. Próbálok még valami olyasmit keresni, ami valamennyire látható, de hát nem nagyon, még talán ezen legjobban. Fekete festményeit, a festmények, tehát a művészet történetben létező festmények legvégső változatainak szánta. Ugye már Málevics is a maga fekete négyzetét ilyen célból hozta létre, de ő egy kicsit még tovább lépett. Objektív, racionális, fegyelmezett. Azt mondja a feketére, hogy a fekete szín az a végtelenül elemi szín, tehát onnan nincs tovább, tehát a feketénél tovább nem lehet lépni. Késői képei a már nem látható motivumok vagy színek felé közelítenek, és mint említettem, azért így módon összefügg a század elejé szuprematizmussal, vagyis a Málevicsi fekete négyzettel. Azt szokták mondani a fekete képeire, hogy mondjuk, ugye ebből semmi nem látszik. Az én monitoromon még itt van egy fekete négyzet, amin van egy nagyon halvány keresztalakú motivum, akkor ezt most képzeljük magunk elé. De tulajdonképpen ezt a hatást keltik a festményei. Tehát az ő feketéje kioltja, magába szippantja a fényt és a színeket. A fekete szín mindent magába foglal, azért jelent mindent, mert negatív, így gondolja Ad Reinhardt. A képei szinte reprodukálhatatlanok. Lásd az illusztrációt. Az absztrakt művészet szerinte önmagában integritás, és semmi más nem kell a festészeten kívül önmagába integrálnia. A másik érdekes dolog, ami aztán ugye az elkövetkezendő 50 évben még nagyon erősen jellemzi a művészetet, művészetnek bizonyos ágait vagy képviselőit, hogy ő az első, aki teljesen elutasítja a műkereskedelmi szempontokat. Tehát nem szerződik le galeristával, és nem arra hajt, hogy a képeit eladja. Aztán élete utolsó évtizedében sokat utazik, 66-ban nyílik retrospektív kiállítás a New York-i Zsidó Múzeumban, és 67-ben hal meg. Nagyon köszönöm a figyelmet, elnézést a technikai bakikért, és akkor a jövő héten én nem is tudom, hogy mi a következő téma, de további jó szórakozást kívánok.
Köszönöm szépen Krisztának az előadást. Én tudom, mi a következő hét témája, az a pop art és az új realizmus, ami már teljes mértékig összefügg a Ludwig Múzeum állandó gyűjteményével, hiszen elérkeztünk egy olyan időszakhoz az előadások sorában, amely már a Ludwig Múzeum gyűjteményével adekvát és összeér. Tovább várom önöket a következő előadásokon is, és nagyon kellemes ünnepeket az elkövetkező napokban. Viszontlátásra!